egy nagyon különös kötetet tartok a kezemben, Barak László Én nem menni lakni külföld című kötetét. Nem csak a tört magyar nyelvű cím miatt különös, hanem mert egy, hát nem is tudom, ez egy karikatúra, egy illusztráció, egy nagyon feltűnő sárga alak néz szembe velem. Barak Lászlót szeretném megkérni, mutassa be, hát ha az ő leírása pontosabb, mint az enyém. Ki ez a fickó?
Hát ez a fickó, azt gondolom, hogy a közép-európai ember, átlagpolgár, nem vagy csak közép-európa, de közép-európai magyar ember.
Erre utal a karjára tetovált Nagy Magyarország térkép. Hát van rajta egy sas is, borostás is.
Igen, ez a turul.
Igen, egy turul, igen. Jellemző, hogyha az ember megpróbál kilépni az asszociációkból, amelyek körülveszik, akkor egy idő után nem érti, hogy mit lát, még akkor sem, hogyha egyértelmű. Mennyire lehet kilépni abból a köznapiságból, amiben benne élünk, és azokból a jelképekből, amelyekben benne élünk, és egyáltalán ki kell lekérdezem most a költőt, és nem az újságírót, és nem a közéleti embert.
Hát a művészet az elvileg és gyakorlatilag is jelképekkel, szimbólumokkal dolgozik, úgyhogy kívülről is lehet nézni ezeket a szimbólumokat és jelképeket, és belülről is meg lehet élni. Ebben a kötetben szereplősek vannak jellemzően, és a lírai én a jelképeken belül mozog, és láttatja kifelé azt, amit esetleg a hétköznapi ember, az utca embere nem igazán vesz észre, amikor különféle közéleti inzultusok vagy közéleti élmények érik őt. Úgyhogy ez a kötet többé-kevésbé egy szembesítés azzal a valósággal, ami körülvesz bennünket, és tehát azoknak a mindennapoknak a megemelt megélése, ami minden egyes percben körüllengi a közép-európai embert, a posztkommunista közép-európai embert.
Ezen a megemelésen nagyon gondolkodom, mert visszatérve a címlapra, ez egy ilyen lumpenproli, azt hiszem így tudják, szokták megfogalmazni az ilyen alakokat, aki erről a kötetnek a címlapjáról is szembenéz velem. Szóval ez a kép is arra utal, hogy azok a szimbólumok, azok a jelképek, azok a nyelvi helyzetek, amelyekbe Barak László, mint közéleti költő belemegy, azok nem ilyen felemelő, nagyszerű és nemes tartalmak, amelyeknek hinni szeretnénk. Vagy hogyha annak is hisszük, akkor ki lehet azokat fordítani, le lehet azokat fordítani, és lehet ezekről ironikusan beszélni. Mi kell ehhez?
Azt gondolom, hogy elsősorban elkeseredettség, és kellő színvonalú távolságtartás. Elkeseredettség azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amik körülvesznek bennünket, amelyek meghatározzák az egyszerű emberek mindennapi életét. Nagyon sokat mozgok az egyszerű emberek körében, nagyon szeretem őket egyébként, nagyon sok mindenről lehet velük beszélni. Az a helyzet, hogy folyamatosan azzal szembesülök, hogy mennyire, milyen módon manipulálhatóak és befolyásolhatóak. Én általában nem verseket szoktam írni, hanem könyveket, ezért is jelenik meg bizonyos időközönként. Tehát 5-6-10 évenként jelennek meg verses köteteim. És az a helyzet, hogy ugye, hogyha aki elolvassa a kötetet, a kötethez írt előszó Zolán Tibor barátom, aki Magyarország perspektívából szemlélte ezeket a verseket, és ezt a kötetet, és a lírai én vándorlását, és érdekes módon egészen másféle szegmenseit vette észre Magyarország perspektívából, mint ahogy én azt határon túli perspektívából szándékoztam megfogalmazni. Zalán Tibor a keserűségét és a tragikumát hangsúlyozta ki a kötetnek. Én pedig, és érdekes módon azt az ilyen műhelyzetokként elárulom, hogy Zalán előszó született meg előbb, és később az illusztráció. Én a grafikusaimtól abban a tudatban rendeltem egy ironikus felhangú illusztrációt a könyvborítójára, hogy valamiféleképpen ellensúlyozzam, vagy kiegészítsem, vagy más irányba tereljem az olvasót abból a nézőpontból, amely nézőpontból, tehát a többség, a magyar többség nézőpontjából, a magyarországi nézőpontból hatott Zalán Tibor. De ezzel nem azt akarom mondani, hogy ebben nem mindaz, amit a Tibor észrevett, csak az a helyzet, hogy nem igazán vette észre ezt, azt a sok ellentmondást, azt a groteszk helyzetet, ami Magyarországról nézve keserűnek és tragikusnak tűnő dolog, a saját perspektívából, a határon túli perspektívából pedig inkább groteszk.
Én próbálom ezt a groteszk jelleget megfogalmazni. Eszembe nem jutott, hogy azért érzek én itt groteszk formaelemeket, mert határon túli, úgynevezett határon túli olvasóként olvasom. Én azt gondoltam inkább, hogy azért érzem ezt ironikusnak, torzónak, kifordultnak, mert nagyon jól beleilleszkedik abba a kommunikációs környezetbe, amiben élünk, abba a nyelvromlásba, amiben élünk, ahogy töredékesen jutnak el a hírek, amelyeket nem értünk, de azért tovább torzítunk és továbbadunk, amiben leegyszerűsödik a nyelv, amivel egymáshoz szólunk, tőmondatokká válnak, lebutulnak, és kialakul egy ilyen neoprimitív kommunikáció. Ezt a kötet nagyon jól visszaadja nagyon sok perspektívából. Ezt a romlás történet, vagy valami perspektívaváltás, vagy tényleg elbutulás. Az eszenciája ennek a záróvers az én, ahol aztán egy az egybe kapjuk azt, amit mondjuk az amerikai elnök nyoma Twitterjén, tehát még csak azt sem mondhatnám, hogy közép-európai kisemberekről szól ez a kötet, hanem arról, ahogy a most úgy globális szinten nem beszélünk egymással.
Köszönöm, hogy ezt így megfogalmaztad, mert én is hajlamos vagyok arra, hogy elnagyoljam a dolgokat, tehát nyilvánvaló, hogyha teljes egészében igazad van abban, hogy a közép-európai ember és az én mindennapi életérzéseim generálták ezt a kötetet és ezeket a verseket, de természetesen egy irodalmi műnek akkor van igazi értéke, hogyha azt Ausztráliába is megértik, hogy miről szól. Tehát nyilvánvaló. De hát végül is a világ most már egy nagy faluvá vált, hiszen másodpercnyi pontossággal értesülünk a világhálónak köszönhetően bármiről, ami a világ másik végén történik. Tehát azt gondolom, hogy ez a kötet 21. század elejé emberiség életérzéséről, a civilizált emberiség életérzésétől fogalmazza meg, és az életét tulajdonképpen, hogy miféleképpen éli meg az ember a hétköznapokat, milyen érzelmeket generál benne, és mit gondol általában a világról.
Azt nem tudom megfejteni, vagy az az egyik nagy dilemmám ennek a kötetnek az olvasása révén, hogy mi az oka ennek a leegyszerűsödésnek, kifordulásnak, groteszké válásnak. A nem tudás, a felejtés, az idegenség, a perifériára kerülés. Úgy kezdődik ez az ellenvers, hogy Zalán Tibor fogalmaz, mert hogy a Domonkos István Kormányeltörésben című versének ellenverse, hogy én lenni Sancho Panza, nem lenni kannibál, én lenni ember, én magamat zabálni. És ez az a helyzet, ahol nem lehet eldönteni, hogy hősünk, akik mi magunk vagyunk ebben a globális faluban, tettes vagy áldozat, vagy is?
Természetesen a magunk kis körein belül mi a tettesek is vagyunk, nem csak az áldozatai. Általában a tetteseknek a jellemzője az, hogy megbékítendő önmagukat a világgal és a lelkiismeretüket megbékítendő, általában áldozatoknak is tartják magukat, és áldozatnak állítják be magukat, és ez fordítva is érvényes. Az áldozat általában valamilyen módon tettes, mindenki tettes valahol, és mindenki áldozat valahol. Azt gondolom, hogy ennek az egész életérzésnek az a lényege, és az oka, hogy hajlamosak vagyunk rendkívül felszínes módon szemlélni a világot, és kimondottan önző perspektívából ítélünk meg dolgokat. És persze ehhez aztán járulékként hozzácsatolhatjuk a tájékozatlanságot, a tudatlanságot, a hiszékenységet, a csorba szellemet, tehát minden olyan manipulatív tényezőt, amivel a közszereplők a saját hasznuk követése érdekében képesek befolyásolni az egyszerű emberek tömegeit.
Van itt egy paradoxon, mert elkopnak a szimbólumok, a metaforák, a jelképek, elkopnak a közszereplők, de közben hiányzik a közben való gondolkodás, vagy az együttben való, vagy a felelősségben való gondolkodás. Hogy lehet ezt áthidalni? Ugyancsak ebben az Én című versben szerepel az a vád, vagy megjegyzés, hogy én nem gondolni nemzet, nem gondolni érték, úrhatalom Attila. Hogyan lehetne mondjuk a nemzetre gondolni, hogyha a nemzeti jelkép egy karra tetovált Nagy Magyarország kép, matrica?
Hát mindenek előtt tisztában kell lenni azzal, tehát tisztában kell lenni a történelmi, a nemzet történelmi múltjával. Ezt a lehető legtárgyilagosabb módon és önkritikus módon. Nem a mítoszok és a legendákon át kellene valamiféleképpen ismereteket szerezni, és ez egyébként ez az oktatás ügy, de ez ugye már politizálás, meg a politikai megközelítés a dolgoknak, de egészen biztos vagyok abban, hogy csak így lenne megoldható a dolog. Ne csak a szimbólumok szintén, ne csak a futballdrukkerek szintjén, futballhuligánok szintjén kapcsolódjon az ember a nemzethez. A másik dolog pedig nem biztos, hogy jó embernek tettek fel ezt a kérdést azért, mert világéletemben alapvetően individualista voltam, de egyébként is meggyőződésem, hogy a művésznek elvileg és gyakorlatilag is legjellemzőbben magányosnak kell lennie azért, hogy kívülről szemlélhesse, vagy fölülnézetből, vagy alulnézetből szemlélhesse a világ dolgait, amik körülveszik őt, és tehát az embertársait, vagy pedig azt a társadalmat, ahol alkot. Ez nem azt jelenti, hogy az én individualizmusomhoz nincsenek barátaim, és nem járok kávéra a társaságommal, de alapvetően teljesen el kell magányosodni az embernek ahhoz, hogy megfelelő ítéleteket tudjon alkotni arról a világról, ami körülveszi őket. Tehát én nem igazán tudok arra receptet rendelkezésére bocsátani a kedves hallgatónak, hogy milyen módon viszonyuljon a közösséghez, hogyan viszonyuljon a nemzetéhez.
Ezt az önzést, vagy individualizmus csak azért vetettem fel, mert te magad jegyezted meg, hogy ennek a romlási folyamatnak, amiben élünk, ennek az egyik magyarázata ez a típusú önzés, ami nem enged túllátni az elhasznált szavainkon és mondatainkon és sémáinkon. De közben, miközben nagyon szigorúan fogalmazol és le is bontod ezeket a jelképeket ebben a kötetben, a közben van egy végtelen empátia, és nagyon jó érzékkel találod meg azt a lírai helyzetet, amiben megmagyarázható és meg is érthető ez a fajta perifériára szorulás, vagy kiesés a világból. Itt van az Idegenek című versed, ami azt a fajta xenofóbiát, összeférhetetlenséget segíteni és érteni nem tudást jellemzi, ami évek óta az európai kontinens sajátja, különösen Kelet-Közép-Európái. És miközben végigveszed sorról sorra, hogy hogyan nem tud egymással szót érteni, vagy nem akar egymással szót érteni két egymást idegennek látó ember, és hogyan születik a gyűlölet, a végére eljutsz addig a pontig, hogy ez az indulat, ez nem más, mint a túlélés eszköze a számukra.
Legalábbis elhiszik azt a propagandának az emberek, hogy a túlélés eszköze. Az egyetlen eszköze az, hogy gyűlölöm azt, amit nem ismerek. Az a helyzet, hogy ennek ezt a kötetet legjellemzőbben az a bevándorlás ellenes propaganda ihlette, ami szinte fizikai fájdalmat okoz minden nap, még a mai napig, hogyha szembesülök vele, már pedig, hogyha az ember nem vigyáz, és rákattint valahová az internetre, vagy pedig bekapcsolja a televíziót, vagy a rádiót hallgatja, vagy a nyomtatott sajtót olvassa, akkor lépten nyom a szembe jön az emberrel, úgyhogy többé-kevésbé ilyen szándékom is volt ennek a kötetnek a megírásával, hogy szembesítsem önmagunkat azzal a helyzettel, azzal az embertípussal, amivé lettünk, vagy amivé lehetünk, vagy amivé lehetnek, vagy amivé lehetek.
Nagyon könnyen el tudom képzelni azt, hogy valaki meglátja az Én nem menni lakni külföld című kötetet a könyvesbolt kirakatában, már a címe is nyilván meg fogja fogni, mert hogy nincs olyan ember, akinek ne jutna eszébe, vagy alig van olyan ember, akinek ne jutna eszébe, hogy menjen el valahova, mindegy, csak ne itt legyen. Másrészt pedig alkatra, figurára, helyzetre, és sok olyan néző, vásárló lehet, aki felismerheti magát a címlapon. Mi gondolsz, hogy ő hogy olvassa, ha olvassa a verseid?
Érdekes dolog, említettem, hogy járok egyszerű emberek közé is, és mondjuk az nem jelenti, hogy általában egyszerű emberek verseket olvasnak, de van köztük néhány. Volt egy érdekes, azt hiszem, hogy épp az Idegenek című verssel kapcsolatosan jegyezte meg az úriember, aki egyébként migráns ellenes, idézelben mondom, vagy bevándorlás ellenes úriemberről van szó, de nem a csaholók közül, hanem a gondolkodók közül, és ezt a verset ő úgy értelmezte, hogy én a migráció ellenes szöveget írtam meg. Úgyhogy az a helyzet, hogy ahány ember, és ahány bizonyos szintű ember, annyi olvasatlan van ennek a könyvnek, vagy azt olvas ki belőle, amit ő akar. De hát egyébként az értő olvasó számára teljesen egyértelmű, hogy miről van szó.
Én azt látom, hogy igen, az értelmezés, tehát ez egy pontos lírai szöveg, tehát nem fér hozzá kétség, de maga a helyzet lehetőséget ad arra, hogy belehelyezkedjen két ellentétes szemszögből világra tekintő ember a másik helyzetébe. És azért ez egy nagy bravúr. És nem is nagyon lehet másképpen megérteni egymást, vagy elindulni valamiféle párbeszéd felé? Vagy...
Hát először a diagnózisra van szükség ahhoz, hogy gyógyítani lehessen. Én ezt nagyon sok embernek dedikáltam, ezt a kötetet, és beírtam, hogy előtte a te diagnózisod és a lírai én diagnózisa, amit most itt elolvasol. Van, akik ezt megértettek, és van, akik megsértődtek rajta. Miután elolvasták, miközben nagyon sokan voltak köztük olyanok, akikről tudtam, hogy miféleképpen gondolkodnak a világról. Diagnózist hívtam.
Na most újságírók, tényfeltárók, esszéírók, elemzők, szociológusok, regényírók sora reméli azt, hogy az, amit ő tényként, adatként, elemzésként papírra vet, az valamilyen módon hatni tud és változtatni tud. Ez egy vállaltan ritkán ennyire tiszta, hogy valaki vállalja a közéleti költészet felelősségét. Tehát ez egy vállaltan közéleti kötet. Te, mint közéleti költő, miben bízol, vagy mit látsz? Hogyan hathat másképp egy ilyen közéleti vers, mint mondjuk a publicisztikád, vagy mások publicisztikája?
De semmiben nem bízok. Tehát én nem gondolom azt, hogy meg tudom változtatni a világot. Akkor gondoltam, miközben írtam. Mert ennélkül, a hit nélkül az ember nem ülne le az asztalhoz, hogy írjon publicisztikát, vagy verset, vagy regényt, vagy bármit. De hogyha a mű készen van, és azt gondolja az ember azt, hogy akkor mostan majd holnaptól más lesz a világ, vagy valamilyen módon vissza lehet, tehát hogy kiegyenesedik majd a világ gyémántengelye, azt én tehát annyi időt már eltöltöttem ezen a földön, hogy tisztában legyek azzal, hogy ez lehetetlenség. Viszont azt gondolom, hogy szüksége volt erre a kötetre az én saját lelkiismeretemnek, az én alkotói szabadságom megtestesüléseként tartom számon, és miután kiadtam a kezemből, a mű a saját életét kezdi élni, és esetleg szembe találkozik majd egy-két olyan olvasómmal, aki elgondolkodik, de nem gondolkodtam soha, kivéve a tizenéves tínédzser koromat világ megváltásban. De a világ megváltás szándéka foglalkoztatott, miközben alkottam mindig. De abban a pillanatban, amint ez befejeződött, amint nyomdába került a könyv, és elkezdte élni az utóéletét, abban a pillanatban én aztán nem törődtem már vele. Ez nem függ össze konkrétan azzal, amit most mondani fogok, de például többé-kevésbé ezért is nem igazán szoktam követni a köteteim sorsát. Nem cselekedtem meg azt a teljesen természetes dolgot, hogy az ember egyengesse a könyvének az útját. Ez, hogy most neked küldtem ebből a kötetből, és több barátomnak postáztam a kötetet, ez egy kivételes helyzet, mert még soha ezt nem cselekedtem meg a többi köteteimmel, holott már több közel 20 van. Úgyhogy nem gondolom, hogy meg tudom váltani ezzel a világot. Azt gondolom, hogy azért, miután megszületett a kötet, én teljesen nyugodt lelkiismerettel nézhetek a tükörbe, és azt gondolom, hogy néhány olvasóm is, hogyha ezt megteszi, ez szembesül esetleg azokkal a dolgokkal, amiben magára ismer, akkor elvileg jobb emberek lesznek, de ez gicses dolog volt az utolsó mondatom.
De miért érint ennyire érzékenyen, akár említetted a migrációt, de én az érzésem, hogy mindaz a téma, és tényleg a magyar lila legnagyobb témái megjelennek ebben a vékony kötetben, hogy bármi, amivel foglalkozol, az idegenség, az otthonosság, a kötődés, a kötődése való képtelenség, az annyira mélyen és intenzíven foglalkoztat, és annyira keresed azokat a kikiabálható vagy skandálható tömör mondatokat, hogy nem, tehát hogy ebből te nem mondhatod azt, hogy nem érdekel a következmény, vagy nem foglalkoztat az, hogy ezek a mondatok működnek-e. És nem arra gondolok a következményként, hogy hány ember fogja elolvasni, vagy hogy hányan fogják recenzálni, vagy nem tudom, hányan fognak dühöngeni miatta, hanem az, hogy tényleg ezek a mondatok, amelyek itt átszűrődnek a te költői nyelveden, ezek visszatérnek-e a köznyelvbe, és működőképesek lesznek-e, és hatni tudnak-e?
Azt gondolom, hogy igen, mert tehát publicistaként én naponta szembesülök azzal a helyzettel, hogy milyen reakciókat váltanak ki az én gondolataim, mondataim az emberekből, ugye, aki a internetes újságírást műveli, az teljes egészében érzi, hogy miről beszélek. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, te említetted azt, hogy ebben a kötetben többé-kevésbé azt a nyelvezetet, azt a hétköznapi nyelvezetet használom. Természetesen kiegészítve a költői eszköztár hatékony eszközeivel, amit a hétköznapi életben is használ az ember, és amit szembesülhet a nap bármely percében. Nyilvánvalónak tartom azt, tehát a publicisztikámnak olyan az olvasóimnak olyan a megoszlás, hogy körülbelül az 50% az olvasóimnak utál engem mérhetetlenül, 50% pedig istenét, és ez teljesen rendben van. Ez a legvágyottabb helyzet egy alkotó embernek. Én azt gondolom, hogy a verseim is valami hasonló indulatot, tehát hasonló reakciót váltanak ki az emberekből, az olvasóimból. Azzal a kivétele, hogy legjellemzőbben a kötetet azok az emberek, azok a potenciális olvasók veszik meg, akik ismerik a nevemet, akik ismerik a gondolkodásmódomat, akik ismerik az előbbi verseimet. Tehát nem gondolom azt, hogy az ellenségeim, vagy azok, akik engem nem szeretnek, azok megvásárolnák a kötetet. És az a helyzet, hogy azt is gondolom, hogy többé-kevésbé van emberek kezébe kerül ez a kötet, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint én. Tehát én ilyen szempontból se gondolom, hogy valamilyen orvosságként fog hatni ez a környezetemre. Arra gondolok esetleg, hogyha majd évtizedek múltán, amikor én már nem leszek a világon, és az emberek még tudnak olvasni, és szembesülnek ezekkel a sorokkal, akkor lehetséges, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy megismerjék azt, hogy milyen volt az embereknek a gondolkodása a 21. század elején.
Én nem nézek ennyire előre, viszont bízom abban, hogy azok is kezükbe veszik Erdélyben, Barak László, innen menni, lakni, külföld, akik eddig nem ismerték sem a költészetét, sem a publicisztikáját, azok is, akik ismerték, de nem szerették, mert hogy olyan mondatok, hogy akár utálja valaki, akár imádja, akár nem táplál iránta intenzív érzetet, de mindenképpen érdekelheti, és mindenképpen fontos dolgot találhat benne. Úgyhogy legyen sok olvasója, és vitatkozzunk róla még sokat. Köszönöm szépen, hogy a Marosvásárhelyi Rádió vendége voltál.
Köszönöm szépen én is a meghívást.